Folytatódik a Lélektér Vívandával és a mai vendégemmel, Vásári André énekessel.
Miért vagy hálás?
Vannak azért emberek, akiknek hálás vagyok, és az összes énektanáromnak hálás vagyok, mert még ha volt is olyan köztük, akivel így utólag rájöttem, hogy ó, azért nem így kellett volna meg a saját elrontott életét azt a tanítványain verte le, de hálás vagyok azért a tudásért, amit átadtak, és amit megtanulhattam tőlük, és nem véletlenül sodolt össze minket az élet. Valami miatt nekünk dolgunk volt. Hálás vagyok olyan mindenkivel, akivel egyébként dolgoztam, akár menedzserrel, akár asszisztenssel, mert azért hozzátettek ahhoz, és nagyon sokat segítettek, hogy én ma itt lehessek. Hálás vagyok, ha név szerint ki kell emelni, akkor például Rosta Máriának, aki ha nem nyúl alám az utolsó pillanatban, itt a kort értem, mert akkor már én nem is tudom hány éves voltam, 20x éves voltam, és ő a szakmában egy nagyon ismert ügynökség vezető, anyagilag mindenileg támogatott, és az ő egy igazi mentor volt, neki is nagyon hálás vagyok. Tehát hogy azért az igazság az, hogy ha valaki azt mondja, hogy ő mindent egyedül ért el, akkor abban kételkednünk kell, tehát mindig vannak emberek, de nagyon sokat hálás vagyok magamnak is a kitartásomért, és azért, hogy minden ellenszél, minden negatív dolog ellenére azt mondtam, hogy én ezt meg akarom csinálni, úgyhogy...
Sok és nagy ellenszélben dolgoztál? Honnan jött a legnagyobb ellenszél?
Ugye neveket nem szeretnék mondani, meg nem is fogok mondani, de általában érdekes módon mindig egy-két év múlva derülnek ki a dolgok, hogy ő volt az a valaki, aki mondjuk azt nem engedélyezte, vagy azt mondta, hogy nem, és helyetted más, és mit tudom én, tehát ilyen dolgok mindig kiterülnek. Még nem is azt mondanám, hogy nekem azzal kellett megvívnom, és azt bebizonyítanom ezeknek a igazi, megfásult, megöregedett, nagyon ilyen patriarchális szinten mozgó embereknek, hogy higgyék el azt, hogy hagyj mutathassam meg magam a közönségnek, és a közönség eldönti, hogy kellek-e vagy nem. Hálás vagyok a Csillag születik miatt, mert emlékszem, hogy ott nagyon-nagyon ment a gondolkodás arról, hogy most én kellek vagy nem, és ott azért én emlékszem, hogy voltak olyan producerek, akik hangosan nevettek, miközben én éppen elővezettem egy darabot, és amikor a Thália Színházban a közönség elé került, és az is egy olyan pillanat, ami örökre belém égett, és akkor még nem voltak tapsoltatók, mert most ugye az van a műsorokban, hogy a közönség nem magától tapsol, hanem van egy ember, akit figyelni kell, és akkor, ha ő tapsol, akkor mindenki tapsol.
Tapstábla fel.
Van minden, lillogó, tapstábla, ember, minden, akkor még nem volt. És az volt, hogy elénekeltem az Ominózus Volt egyszer egy Vadnyugatot, és amikor volt egy ilyen, hát nekem logikus 10 másodpercnek tűnt, de valójában 1-2 másodperc volt, egy ilyen síri csönd. Tehát amikor megdöbbentek az emberek, potyogtak a könnyek, és utána egységesen nem felállítottak, mert felálltak és tapsoltak, és úgy örjöngtek, hogy még a zsűri is, emlékszem, fordult hátra, hogy mi történt. Na, az volt a pillanat, amire emlékszem, és ott tudtam, hogy én ezt meg fogom tudni csinálni. Mert ha így hatok az emberekre, akkor ez működni fog. És az, hogy eljuthassak idáig, hogy megkapjam azt az esélyt, hogy ezt kipróbálhassam és megmutathassam, például ez is egy nagy dolog volt, és azért még később az életemben voltak ilyenek, már profiként is, és valahogy aminek kellett, az sikerült is.
Említetted a beszélgetésünkben korábban, hogy ugye gyerekkorodban nem nagyon voltak barátaid. Mm-hmm. Engem meg az érdekel most, hogy is arra lennék kíváncsi, hogy most mennyire tudod közelengedni, vagy mered, vagy akarod közelengedni magadhoz az embereket. Tehát jött a siker, biztos, hogy jött egy más közeg is. Kik vannak most melletted? Kikre számíthatsz, kikben bízhat?
Én azt gondolom, hogy egy ilyen fejlődési folyamaton mentem keresztül, tehát most már sokkal bátrabban kommunikálok, nyitottabb vagyok, elfogadóbb vagyok, de ezt jól látod, hogy nagyon kevés embert engedek közel magamhoz. Konkrétan egyetlen olyan barátom van, kivel tényleg mindent megmerek és meg tudok beszélni, és kíváncsi is vagyok a véleményére, és ez vice versa működik. Ugye ez felnőttkori barátság, tehát ez nem az van, hogy minden nap találkozunk, de majdnem minden nap egyébként beszélünk. És vannak barátok még, akikkel nagyon szeretek együtt lenni, és akikkel tudok beszélgetni, de én valójában azért én szeretek egyedül lenni. Tehát, hogy ezt is el kell ismerni, mert eddig mindig úgy voltam, hogy például párkapcsolat is, hogy kell, és így rájöttem, hogy igazából ne. Örülök, ha jön, most jelenleg egyedül vagyok, de ha jön, és olyan jön, és úgy hajrá, gyerünk, de nem vagyok rá görcsölve például. És szeretek egyedül is lenni. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy én nem is tudom hány éve, de ha nem is folyamatosan egy-két éve szünetekkel, de én mindig igénybe veszem pszichológus segítségét, tehát terápia, ami ma már, hála Istennek, nem egy ilyen elrugaszkodott dolog, és ahogy hallom, hogy annyira nehéz bekerülni egy pszichológushoz, mert annyira sokan vannak, szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog, nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a mentálhigiénés állapotunkat is, ne csak a testünket, meg hogy nézünk ki, legyen a fontos, nem az is, hogy belül megpróbáljuk fejleszteni magunkat, ami szerintem egy irgalmatlan, nehéz dolog, úgyhogy van kire ventillálom, projektálnom, nem, tehát van kivel beszélgetnem, de tény és való, hogy az elmúlt egy-két évben volt egy olyan időszakom egy jó 10 év, amikor nagyon-nagyon nagy pörgés volt, és menjünk, és csináljuk, és állandóan, és most már csak azokkal az emberekkel egy másodpercet nem szeretnék olyanokkal tölteni, akik elnézést, de fárasztanak, untatnak, nem vagyunk egy szinten, teljesen mindegy, hogy ki van fönt, lent, vagy bárhogy, hanem olyan emberekkel, akikkel jól érzem magam, és tudok kapcsolódni. Olyanokkal szeretek együtt lenni.
Hogyha már így mondjuk arról beszélünk, hogy bizonyos környezetben jó energiák vannak, és emberek között is jó reszkések vannak, meg a titkot is megemlítetted, akkor nekem muszáj megkérdeznem, hogy hogyan gondolkodsz a világról? Milyen a hited? Mennyire része mondjuk az életednek a holisztikus szemlélet, hogy nem csak úgy vagyunk, hanem hogy nagyobb értelme is van annak, hogy mi itt vagyunk.
Ezek nagyon nagy témák, Vanda, de nagyon örülök, hogy felhoztad, mert én nem is tudom, mikor voltam ilyen beszélgetésen legutóbb, de ezt szerintem kimerem jelenteni, nem ebben az elmúlt évtizedben, ahol tényleg lehet ilyen témákról is beszélgetni, és kicsit mélyebben érinteni, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget.
Én meg, ha elmondod a véleményedet.
A hit kérdése, ha most a vallásról beszélünk, ez egy nagyon érdekes dolog, mert nagyon-nagyon érzem azt, hogy nekem a úgymond klasszikus vallással is dolgom lesz. Én nem vagyok jelenleg vallásos ember, meg vagyok keresztelve, nagypapám presbiter is volt, tehát ez nagyon fontos volt neki, és egyre többször vannak olyan bevillanásaim, amikor most teljesen mindegy, hogy Istennek hívjuk, fénynek, energiának, univerzumnak, de én ezt alapból elfogadom. Tehát nálam ez nem kérdés, hogy vannak erők, energiák, tehát hogy nem az van, hogy mi megyünk és mi csinálunk mindent, hanem itt vannak utak esetleg kijelölve, vagy vannak terelgetések. Úgyhogy én erre nagyon nyitott vagyok, és ez engem vonz és érdekel. Nagyon sokszor énekeltem templomban, ami tényleg mindig egy különleges alkalom, és nem szeretném ezt így most ilyen nagyon elvinni lilakörbe, de tényleg vannak olyan helyszínek, és voltak olyan koncert élményeim, amikor konkrétan éreztem azt, hogy én egy ilyen közvetítő csatorna vagyok. És most remélem a hallgatók nem fogják azt mondani, hogy na akkor most kapcsolunk el innen. Én egyszerűen nem tudok erre más mondani, ez egy megélt, valós élmény. Balatonfüreden voltunk egy nyári templomi koncerten, egy azt hiszem pünkösdi koncert volt, és valami elképesztő. Tehát ott a közönség, és én közöttem, illetve ott történt, ott valami. Tehát ez olyan volt, hogy ott megállt az idő. Tehát most nem akarok megint sírdogálni, de az lesz, hogy ilyen ideggyenge, hogy ez állandó sír, de ez egy fantasztikus élmény, és úgyhogy én ebben nagyon hiszek, és ezt röviden így tudnám összefoglalni, és teljesen tiszteletben tartom egyébként azokat, akik ezt elvontnak tartják, és úgy gondolják, hogy nem, mindenki maga intézi a dolgait ilyen jellegűt.
Csak hogy a hét és az, hogy valaki holisztikusan szemléli az életet, az segíthet szerintem a mindennapokban, az emberi kapcsolataiban kezelni a másikat, picit mögé látni annak, hogy akivel dolgom van, az vajon mit mond, miért mondja, mi a mozgatórugója. És hát a legfontosabb szerintem ezen az élet, én úgy szoktam mondani, hogy életfogytig tartó tanuláson, hogy saját magadat egy kicsit mindig jobban és jobban meg tudod ismerni, hogy valójában, miközben másokkal kerülünk interakcióba, saját magunkat ismerjük meg jobban.
Igen. Miközben mondtad a mondataidat, az jutott eszembe, hogy én egy kicsit a skála másik végén helyezkedem el, nekem azt érzem, hogy mostanában inkább az a feladatom, hogy leredukáljam azokat az érzéseimet, a másokkal való kommunikációban én nagyon hamar rá tudok hangolódni, kommunikálok másokkal, főleg baráti körben az adott személy problémájára. És ezt meg is érzik, és akkor elindul egy ilyen nagyon mély kommunikáció, és ez gyakran átment oda, hogy szinte átvettem az ő problémáját, az én hangulatom is lejjebb ment, utána napokig gondolkodtam, próbáltam segíteni, több órás telefonálgatás, és én most inkább azt próbálom, hogy ezt leredukálni, és megpróbálni, ha az illető hozzám fordul, vagy megbízik bennem, megpróbálni ezt egy olyan keretek között tartani, hogy az mindenkinek jó legyen. Tehát próbáljak esetleg, ha kér tanácsot adni, vagy a véleményemet elmondani, de ne vegyem át az ő dolgait. Lehet, hogy ez most nem teljesen ugyanaz, amiről te is beszéltél, de az, hogy sokféle módon, sok szinten és érzékenyen szemléled a világot, ennek vannak hátrányai is. Tehát, hogy ezt az arany középutat meg kell találni. Én ezen próbálok meg dolgozni most.
Az jutott eszembe, hogy mikor voltál a legboldogabb?
Ő soha nem volt olyan időszakom, amire...
Lehet, ez csak egy pillanat is.
Nagyon sok boldog pillanatom van, amik így most így popingolnak, hogy mondják, ez így feljönnek, hogy az is, egy csomó. De akkor vagyok igazán boldog, hogyha azt csinálom, amit szeretek, tehát az éneklés, a koncertezés egy jó közönséggel. Tehát ott az egy olyan érzés, amit így nehéz elmagyarázni, és még ott is nagyon gyakran az esik igazán jól, lemegy a koncert, éneklek, nagyon jó, szuper, de utána, amikor az emberek, ugye dedikálás van, sorban állak, fotózzunk, nagyon sokszor van az, szinte mindig koncertek után, hogy könnyes szemmel oda jönnek, hogy úristen, hagy öleljen meg, hagy fogjam meg, tehát egy ilyen fizikai kontaktot szeretnének, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon feltöltő pillanatok. Tehát jövünk haza a kocsiban, és mindig az van ilyenkor, hogy úristen, de szerencsés vagyok, és hogy annyira szósan feltölt, hogy utána úgy az ember úgy nagyon napokig jól érzi magát.
Ez a Lélektér Vívandával, a mai vendégem Vásári André.
Beszéljünk egy picit arról, nyilván a te tehetségeddel Kínától Amerikáig bárhol, bármikor képes lennél tényleg a óriási csarnokokat és termeket megtölteni, mert hogy ez az, amit mindenhol imádnak az emberek. Sosem gondoltál arra, hogy esetleg húzamosabb ideig elmenj külföldre szerencsét próbálni, ott is kicsit éld az életed, más típusú impulzusok is érjenek?
De én ugye tanultam is kint Amerikában, és éltem is kint kisebb, nagyobb időt, és voltak próbálkozások külföldi karrierre. És itt jön be az, amit te mondtál, és amit lehet, hogy nekem el kell fogadni, de még nem tudom elfogadni, hogy az, hogy észben mit szerettem volna, hogy úgy de jó lenne egy külföldi karrier, meg szívben, az szerintem ez ezen múlott, hogy valójában én jól érzem magam itthon, én szeretek itt lenni, nagyon sok probléma van természetesen az itthoni szakmai dolgokkal, meg mindenkinek az életét, ugye mindenki éli az életét, tehát nem egyszerű, és hogy 100%-osan valójában én nem akartam a külföldi karriert. És szerintem ezért nem is jött össze. Ez most remélem nem tűnik nagy képűnek. Voltak próbálkozások, de tudod, amikor voltak nagyon-nagyon komoly próbálkozások, olyanok, ahol már aláírt szerződésem volt nagy nemzetközi tévéműsorra, és amikor a repülőn úgy ültem, de ezek is ilyen villanások, hogy biztosan akarod ezt? Persze, milyen jó lesz, gyerünk. És valójában, amikor megszól az a kis hang, hogy biztosan akarod ezt, akkor az már azt jelenti, hogy nem, hiszen ha valamit nagyon akarsz, akkor nem szólal meg a kis hang, hanem az van, hogy úgy gyerünk, megyünk, csinálom. Úgyhogy szerintem nekem a külföldi karrier ezen múlott. Ha szakmailag veszük, akkor persze meg nagyon sok egyéb dolgot fel lehet sorolni, hogy a pénz, a kapcsolata, nem tudom mi, de nekem tényleg olyan lehetőségeim voltak, amik, mondom, tehát nem egy, hanem két olyan műsora volt aláírt szerződésem, ami őrület, és valami történt mindig. Tehát vagy az volt, hogy utolsó percben, bocs, mégse, felbontjuk a szerződést. Tehát, és tudod, nem az volt, hogy én ezen így totál lelkibeteg lettem, hanem na jó, nem baj, megyünk tovább. Szóval, hogy érdekes volt.
Azt mondod az előbb, hogy még nem biztos, hogy ezt elfogadtad. Még mindig megpróbálod magad meggyőzni esetleg ennek az ellenkezőjére, hogy de csak jó lenne ez, vagy esetleg keresed azt a módszert, amivel meg tudod magad győzni erről?
A külföldi vonallal kapcsolatban most annyi van, hogy hogy úgy el tudnám képzelni, hogy voltak korábban, a Covid előtt voltak ilyen ügynökségi megkeresések, hogy kimegyek két hétre, és akkor csinálok két koncertet két hét alatt, és akkor utána hazajövök, és akkor mit tudom én, 3 hónap múlva megint megyek. Ezt most azt mondom, hogy ezt szívesen csinálnám. De abban már nem hiszek, hogy egy ilyen nagy döntés hozni, pedig nagyon sokszor megkaptam, meg nagyon sokszor mondták, hogy figyelj, Andrea, csak úgy működik, hogyha fogod magad, itt mindent felszámolsz és kimész. Ezt valahogy már nem érzek erőt magamban. Nem érzek erőt ehhez magamban.
Ha már most azt mondod, hogy nem érzel elég erőt, akkor megvan az a pillanat, amikor a legkevesebb erőd volt az élet.
Na látod, az egy időszak volt, amikor ez a COVID után volt már, amikor kezdett újraindulni minden, hogy én annyi 3 évig vagy 2 évig mindenkinek a baráti körben a lelki szemetes ládája voltam. Én, akinek 0 forint bevétele volt, én vigasztaltam azokat az embereket, akik havi fizetést megkapták, nem kevés pénzről beszélünk, vezető pozícióban lévő emberek, otthonról dolgoztak, de nekem sírtak, hogy jaj, úristen, és akkor ezért. És én ezt meg így, jaj, de figyelj, de menj el sportolni, tehát minden a szokásos dumákat. És eljutottam oda, hogy én konkrétan nem szerettem volna élni. De eljutottam oda, hogy az öngyilkossággal olyan szinten foglalkoztam, hogy elkezdtem keresni azt, hogy melyik a legfájdalommentesebb. Nem csináltam semmit, és így végig jártam, hogy ennek ez, ennek az, annak az, elterveztem, hogy igen, a kis cicáma ezt semmiképpen akkor le kell vinni, tehát, hogy minden, nem volt kitűzött időpontom, tehát, hogy nem a drámaiságot szeretném most így fellőni, de ez hetek, hanem hónapok voltak, tehát nem egy felvillanás volt. És tényleg az volt, hogy azt mondtam, hogy amikor úgy kelsz fel, tudom, ez a depresszió, hogy tényleg mi a büdös francnak, tehát minek semmi nem működött az életemben, se a magánélet, se a szakmai élet, se semmi. De hála a Jóistennek, univerzumnak, fénynek, Buddhának, ki miben hisz, hogy meg persze egyszer én azt mondtam, hogy jó, akkor el kell menni megint terápia, és kezdjük el. Tehát, hogy valahogy mindig így magamat a saját hajamnál fogva, vagy nyakamnál fogva, valahogy mindig így kirángattam valahogy, és ez valami túlélési ösztön, vagy én nem tudom mi az. Szóval a legboldogtalanabb időszak az ez volt.
Ezt meg tudtad egyébként akkor beszélni? Tehát, hogy oké, a vége az volt, hogy aztán elmentél terápiára, és kértél segítséget, hála jó Istennek, hamarabb, mint ahogy egyébként bármi bekövetkezett volna. De hogy az alatt a néhány hét alatt, vagy hónap alatt, amíg egyáltalán ez az egész dolgozott benned, mondtad ezt bárkinek, hogy én a, nem tudom, valamilyen videó felületen ilyen információkra próbálok megoldást találni, vagy ilyen kérdésekre?
A szüleimmel próbáltam beszélni, de hát ugye az a baj, amikor azt érzed, hogy mondjam ezt finoman, hogy valami már meghaladja ugye az ő rálátásokat, lehetőségeiket. És ők megpróbálták a maximumot, de az nekem még a közepét sem ért el a szükségleteimnek. Volt akkor már szerintem megvolt az a bizonyos emlegetett legjobb barátom, akivel próbáltunk, és azért ő próbált ugye könyveket ajánlani, hogy ezt akkor olvasd el. Nálam az van, hogy van egy pont, ami után egy sima baráti beszélgetés, vagy a családi beszélgetés már nem gyógyír. És ilyenkor kell egy szakember, aki viszont tényleg nagyon tűpontosan látja, hogy ó, itt állunk, ott állunk, akkor ezt innen úgy, amúgy. És mivel nekem már korábban bevált a terápia pszichológussal, ezért valahogy elkeveredtem pszichológushoz, és akkor vele elkezdtünk dolgozni. Akkor már egyébként inkább csak ilyen motiválatlanság volt, tehát nem voltak ilyen szuicid gondolatok, de motiválatlanság volt, és azon kezdtünk el dolgozni.
Nem sok időnk marad, már csak azt szeretném megkérdezni, hogy vagy most?
Ezek
ilyen,
után?
Milyen terveid vannak? Mert akinek terve van, az biztos nem gondolkodik ilyenek.
Nem, én alapjában véve azt érzem, hogy egy jó szakaszban vagyok, megint. Nagyon várom természetesen. Nemrég forgattam egy nagyon jó kis tévéműsort, ami november végén fog kezdődni, és az egy nagyon nagy élmény volt. Jönnek a koncertek, és valahogy most azt érzem egyébként, hogy na most majd még jönnek a plusz dolgok, és érzem azt, hogy jönnek jó lehetőségek, és a mi szakmánkban egyébként ez a átok és áldás is egyben, hogy várni állandó a lehetőségre, de mindig olyan jön az én életemben, amire azt mondom, hogy Úristen, nagyon, nagyon örülök neki, és nagyon hálás vagyok, és tanulok, és épülök belőle. Úgyhogy jól vagyok, köszönöm.
És milyen terveid vannak? Esetleg a jövő évre vonatkozóan, ha már tudod.
Nagyon nagy tervezés, évek óta tervezünk egy következő albumot. Ennek financiális dolgai vannak, amiket meg kell teremteni. Nagyon-nagyon szeretnék egy új lemezt csinálni egyébként. Ezen azért folyamatosan dolgozunk, tehát ötletelések vannak, és más nagy tervről nem tudok beszámolni, vagy nagy olyan dologról, ami már bejelenthető lenne.
Igazából szerintem az a lényeg, hogy jól vagy, és hogy ami terveid most megfogalmazódtak már, vagy annak a megvalósítási útján vagy, hogy én ahhoz nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és hogy maradj ilyen jól, amilyen most vagy.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Vanda, köszönöm.
Én pedig a beszélgetést köszönöm. Egy volt már a Lélektér, Vásári André volt ma a vendégem, hogyha lemaradtak volna a mai adásról, akkor visszahallgathatják a felületeinken, illetve hát itt a rádióban is lesz ismétlés, és hát köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Víg Vanda.